kár, pedig tudnék még néhányat. De ez nagyon egyszerű. Azt állították, hogy portékám és árom csupán 6 féle van, nem pedig 7, mint amennyivel dicsekedtem, és ahogyan szebb is. Nos, ez az egy darab rabszolga, aki listámat vezeti, a 7. Kánaáni ifjú, akit keresett mirháimmal együtt hoztam el Egyiptomba, és aki szintén eladó. Persze nem okvetlenül az. S nem azért az, mintha magam nem vehetném hasznát. Tud sütni és írni, és világos fő. De egy így kiváló háznak, egy oly háznak, mint a tiéd, röviden neked eladó, ha fizetsz érte annyit, hogy valahogy szűkösen megéljek, mert szeretném jó helyre adni. Elegen vagyunk, felelte az elöljáró fejét rázva és bizonyos sietséggel, mert nem szerette a kétértelműséget, sem rossz, sem pedig magasabb értelemben, és úgy beszélt, mint gyakorlati emberhez illik, aki az alája rendelt tevékenységi területet a rendellenesnek és magasabbnak, az isteninek hatása ellen a maga józan fejével ucolván védelmébe veszi. Nincs üresedés nálunk, mondotta, és a ház személyzete teljes. Nincs szükségünk sem pékre, sem írnokra, sem világos fejekre, mert az én fejem elég világos, hogy a házat rendben tartsam. Vidd hát 7. portékádat tovább, és váljék javadra. Mert toprongyez, és toprongyos egy toprongyosnak a toprongya, tette hozzá Dudu, Szezet férje, méltóságosan. De tompa hangjára egy másik hangocska felelt. A kis bolond manó tücsök hangja, mely így szirpelt. A 7. portéka a legjobb. Vedd meg, mondd káv! Az öreg ismét rákezdte. Minél világosabb tulajdonfejed, annál bosszantóbb a másokénak sötétsége, mert türelmetlenséget szenvedsz miatta. Világos főfejnek világos alfejekre van szüksége. Ezt a szolgát már akkor házadnak szántam, amikor még sok-sok tér és idő volt köztem és közted. És azért vezettem házad elé, hogy előnyös és barátságos vásárt kössünk ezzel a darabbal. Mert az ifjú okos és beszédes, hogy öröm hallgatni, és a szókincs oly ékességeit tárja eléd, hogy úgy érzed, mintha csiklandoznának. Évente 360-szor kíván neked különböző szólásformával jó éjszakát, és az 5 hátra levő napra is tud még újat. De ha csak 2-szer is ugyanazt mondja, visszaadhatod, és én megtérítem az árát. Hallgass ide, öreg, felelte az elöljáró. Rendben van, de ha már türelmetlenségről beszélünk, az én türelmem meglehetősen végére jár. Én jó szívvel hajlandónak mutatkozom portékádból megvenni egymás semmiséget, amire egyáltalában nincs szükségem, csak hogy meg ne sértsem isteneidet, s végre hazatérhessek. Te erre azonnal rám akarsz tukmálni egy jó ét kívánó rabszolgát, és úgy teszel, mintha az ország alapítása óta mindig is Petepré házának lett volna számva. Itt Dudu, a ruhatáros, a mélyből tökéletes gúnykacajt hallatott, ami ho-ho-ho-nak hangzott, és az elöljáró gyors, bosszus pillantást vetett rá alá. Honnan vetted ezt az ékes szóló portékát, folytatta, és egyidejűleg annélkül, hogy odanézett volna, kinyújtotta kezét az irattekercs után, amit József előlépve kecsesen átnyújtott. Mondd káv, kigöngyölte, és jó messzire eltartott a szemétől, mert már erősen messzelátó volt. Az aggastyán pedig közben így válaszolt. Úgy van, ahogy mondottam. Kár, hogy kegyes uram nem szereti a rejtvényeket. Tudnék egyet, amely megfelelne arra, honnét szereztem a fiút. Rejtvényt, ismételte az elöljáró szórakozottan, mert a lajstromot nézegette. Talált ki, ha úgy tetszik, mondta az öreg. Mi ez? Kiszáradt anya szülte őt nekem. Meg tudod fejteni? Ezt tehát ő írta, kérdezte Mondkáv az írás nézdegélve. Lépj hátra te, jámbor és élvezetes munka és csinnal készült. Nem akarom elvitatni. Akár falra is lehetne akasztani díszül, s föliratnak is beválna. Hogy azon kívül épp kézlábe, nem tudhatom, mert nekem arabusul van. Kiszáradt, kérdezte aztán, mert férfüllel azért hallotta az öreg szavát. Kiszáradt, anya, mit beszélsz? Az asszony vagy kiszáradt, vagy szül. Mi értelme van egyszerre mindkettőnek?
Ez épp a rejtvény, ura, magyarázta az öreg.
Bátor voltam a választ tréfás rejtvény ruhájába öltöztetni. Ha megengeded, megadom a megfejtést is. Nagy messze innét kiszáradt kútra akadtam, amelyből nyöszörgés hallatszott. Erre ezt a fiút húztam föl a napvilágra, miután 3 napig ott volt a kút hasában, s megitattam tejjel. Így lett a kút szülőanya, holott kiszáradt. Ne, mondta az elöljáró tűrhető rejtvény. Telitorokból éppen nem lehet nevetni rajta. Ha már mosolyog az ember, az is tisztára udvariasság. Talán, felelte az öreg halk érzékenyen, tréfásabbnak ítélnéd, ha magad fejtetted volna meg. Oldj meg inkább egy másik rejtvényt, szólt az ispán, amely sokkal nehezebb. Tudnék, hogy miért állok én még mindig itt, és miért fecsegek veled. Ezt old meg jobban, mint hogy a magadét megoldottad. Mert tudomásom szerint nincsenek olyan idétlenek, akik kútban nemzenek, hogy aztán a kút szüljön. Hogyan került át a gyerek a hasba, és a rabszolga a kútba? Kemény szívű urak és előbbi gazdák, akiktől vásároltam őt, vetették oda aránylag csekély hibákért, melyek tárgyi értékét nem csökkentik, mert csupán bölcsességre és finom megkülönböztetésekre vonatkoznak, például azért, hogy és úgy, hogy közt beszélni sem érdemes róla. Én pedig megvettem őt, mert rögtön éreztem értő ujjaimban, hogy a fiú minden ízében finom áru tekintet nélkül homályos származására. Hibáit is megbánta a kútban, és a büntetés olyannyira megtisztította tőlük, hogy tökéletes szolgám lett, s nem csak beszélni és írni tud, hanem rendkívül jóízű letényt is tud pirítani kövön. Ha az ember ne dicsérje a magáét és bízza másokra, hogy rendkívülinek mondják, de ennek a kemény büntetés által megtisztult fiúnak eszére és ügyességére a nyelvkincsben csak egy szó akad, rendkívüli. És minthogy a szemed már ráesett, és mivel engeszteléssel tartozom neked ostobaságomért, hogy rejtvényekkel gyötörtelek, vedd őt tőlem ajándékba, Petepré és háza számára, amelynek elöljárója vagy. Tudom jól, hogy te is fogsz gondoskodni viszonzásról Petepré kincseiből azért és úgy, hogy megéljek, és a jövőben is elláthassam, sőt szaporíthassam házadat. Az elöljáró Józsefre nézett. Igaz, kérdezte kellő nyerseséggel, hogy ékes szavú vagy, és gyönyörködtető mondásokat tudsz? Jákob fia minden egyiptomi tudását összeszedte. A szolga szava senki szava, felelt egy közmondással. Hogy a kicsiny hallgasson, ha a nagyok beszélnek, minden könyvtekercs kezdete. A név is, mellyel nevezem magam, a hallgatás neve. Hogyan? Hát hogy hívnak?
József habozott, aztán fölvetette szemét. Ozarszív, mondotta.
Ozarszív,
ismételte Mondkáb. Nem ismerem ezt a nevet. Nem hangzik ugyan idegenül, és érteni lehet, mivel az abodui neve foglaltatik benne az örök hallgatás urájé. De viszont nem is közönségesen ismert, és Egyiptomban nem hívnak így senkit, sem most, sem pedig korábbi királyok idejében. De ha a nevet hallgatás is Ozarszív, gazdád mégis azt mondott, hogy kellemes kívánságokat tudsz mondani, és különféleképp jó éjszakát kívánni a nap végén. Nos, magam is aludni megyek ma este, és ledőlök ágyamra a bizalmas külön helyiségben. Hogyan fogsz hozzám szólni? Aludj édesen, felelte József bensőségesen a nap töredelmei után. Talpad, melyet útjának heve perzselt, boldogan vándoroljon a béke mohán, s eltikkat nyelvedet üdítsék föl az éjszaka csobogó forrásai. Na, ez minden esetre szívhez szóló, mondta az elöljáró és szemébe könyszökött. Intett az aggastyánnak, aki szintén bólintott, és somolyogva dörzsölte össze kezét. Akinek annyi baja van a világban, mint nekem, és néha nem is a legrózsásabban érzi magát, mert a veséje szorongatja, azt meg éppen megindítja. Tehát, fordult írnokához, szép nevében, szükségünk van-e egy ifjú rabszolgára? Esetleg, mint lámpagyújtogatóra, vagy padlólocsolóra. Mit gondolsz, Hamat? Szólt egy előre eső vállú, és mindegyik füle mögött számos náttollal ékes égi meszelőz. Szükségünk van-e rá? Az írnokok határozatlanul viselkedtek, igen és nem között tétováztak, elhúzva szájukat, válluk közé vonva fejüket, s félmagasságba emelt kezükkel hadarva a levegőt. Szükségünk, felelt a Hamatnak nevezett. Ha a szükség valaminek hiány lenni és nem nélkülözhetni, akkor nincs. De a nélkülözhetőnek is lehet hasznát venni. Az ajánlott áron múlik. Ha a vadember írnok rabszolgát akar eladni, kergesd el, mert írnokok vagyunk már elegen, és sem szükség nincs rá, sem hasznát nem vehetjük. De ha kutyapecért kínál, vagy fürdőkészítőt, kérdezd meg az árát. Tehát öreg, mondta az elöljáró, rajta, mit kívánsz a kútbéli fiadért? Legyen a tiéd, felelte az izmaelita. Ha egyáltalán szóba hozzuk, és kérdést teszel róla, már is a tiéd. Igazán nem illik, hogy én határozzam meg a viszonzás értékét, amellyel te úgy látom meg akarsz tisztelni. De ha parancsolod, a pávián ott ül a mérleg mellett. Aki megsérti a súlyt és mértékét, a hold hatalma lecsap arra. 200 deben rézre kell becsülnünk a szolga értékét rendkívül tulajdonságai folytán. A hagymákat és a hazáti bort pedig vele együtt kapod, mint a barátság ráadását és nyomatékát. Az ár borsos volt, kivált kép, mivel az öreg nagyon ügyesen a vadon növő aszkalun hagymát és az igen népszerű föníciai bort ráadásnak tüntette fel, s lényegében egész követelése az ifjú Ozarszív számlájára esett. Arcátlan értékelés, még ha elismerjük is, hogy a vándorkereskedők 7 portékája közül a híres mirhát sem véve ki, csak ezt az egyet volt érdemes Egyiptomba szállítani, sőt, még ha oly szemszögből nézzük is a dolgokat, hogy az izmaeliták egész kalmárkodása csupán ráadás volt, és életük egyedüli értelme abban állt, hogy a gyermek Józsefet levigyék Egyiptomba, és ekként beteljék a terv. Nem merjük állítani, hogy a vén méniainak lelkét megérintette a dolgok ilyetén állásának akár halvány sejtelme is. Mondkáv elöljárótól minden esetre égföld távolságban volt ez a föltevés, és kétség kívül tiltakozott volna a túlzott követelés ellen, ha a tiszteletre méltó Dudu az emberke közben nem avatkozik, s meg nem előzi. Méltóságosan szállt elő az intés felső ajkának eresze alól, s kezei csutakkarjai végén melle előtt hadonáztak. Mégiscsak nevetséges, mondotta. Nagy mértékben és tűrhetetlenül nevetséges elöljáró. Fordíts hátat neki haragosan. Igazán szemtelenség, hogy ez a vén csavargó barátságról mer beszélni, mintha fennállhatna ilyesmi közted egyiptomi férfiú és egy hatalmas úr vagyonának elöljárója és közte a sivatagbeli pad között. Lép és csapda ennek a kalmárkodása. Hiszen nem kevesebb, mint 200 rézdebent akar tőled kicsikarni ezért a fajankóért, s tenyerével föltapogatódzott Józsefen, aki mellett megvetette lábát, ezért a sivatagi pakonypócért és gyanú zsibáruért, mert ez a darab nagyon gyanús nekem. Noha kellemesen tud csacsogni moháról és csobogó forrásról, de ki tudja, miféle gyógyíthatatlan hibáért került valójában ismerettségbe a veremmel, amelyből a vén kópé állítólag kihúzta. Az én véleményem, hogy nem szabad megvenned ezt a tacskót, és tanácsom, hogy nem tanácslom megszerzését Petepré számára, mert ő nem fogja neked megköszönni. Így Dudu, az ékszeres láták elöljárója. De hangja után új hangocska hallatszott, mint tücsöké a fűből, az ünnepi ruhás manócskának a vezérnek hangja, aki József másik oldalán állt, ketten fogták őt közre. Vedd meg, Mondkáv, suttogta Slábújhegyre át, vedd meg a sivatag fiát, őt vedd meg csupán a hét portéka közül, mert ő ér a legtöbbet. Higgy a kicsikének, aki lát, szép, jó és okos Ozarszif. Áldott ő, és áldás lesz a házra. Fogad meg a jó tanácsot. Ne fogad meg a hitvány tanácsot, hanem az értékeset, kiáltotta ellene a másik. Hogy adhatna neked ez az aszalt szilva értékes tanácsot, mikor maga sem ér semmit, és nem számít teljes értékűnek, hanem csupán széllel bélelt diónak. Hiszen semmi súlya nincs a világon, polgárjoga se, hanem fönnlebeg, mint a dugó, az ugró és ugrató. Hogyan adhatna hát érvényes tanácsot, és hogyan ítélhetne a világ dolgaiban árúról és emberről és emberárúról? Ó, te kapaszkodó tökfilkó, te derék ember! Kiáltotta Bész Emheb, és Gróm arcát a harag ezer ráncba húzta. Hogyan akarsz te ítélni, és bármi csekéségben jó tanácsot adni, hitehagyott gaz? A kis eszedet is elfecsérelted, amikor megtagadtad törpeségedet, és hosszúra nyúltal házasodtál, létsz hosszú gyerekeket nemzettél, név szerint ezezit és ebebit, játszod a nagyságos urat. Ennek ellenére termetre törpe maradtál, s nem látsz túl a mező határkövén. De az ostobaságod jól megtermett, s ítéleted teljesen kótyagos árúról és emberről és emberárúról. Szinte hihetetlen, mennyire elkeserítették Dudut ezek a szemrehányások, és mennyire feldühítette szellem állapotának ez a jellemzése. Arca sajtszínű lett, felső ajkának eresze remegett, s mérges ellenszónoklatot kajdácsolt Manó szeleburdiságáról és hiányos értékéről. Ez pedig nem volt rest visszafizetni gonosz célzásokkal, hogy a másik nagy kapaszkodásában minden szellemi finomságát elveszítette. és így szivakodtak és zsénbe lőttek az emberkék térdre csapott kézzel József két oldalán, és jobbról-balról átkiáltozva, mint egy fa körül, mely elválasztja és egymástól megvédi őket. S az összegyűltek egyiptomiak és izmaeliták, s velük együtt az elöljáró is, mint szívből kacagtak a mélyben zajló törpeháborún, de egyszerre, mintha minden megdermett volna. Potifár. Az úton ugyanis távolról zaj hallatszott s dagadt, lovak trappolása, kerekek zörgése, futó embertalpak csattogása, valamint sokhangú vigyász kiáltás, s a zaj nagy gyorsasággal közelgett, már csak nem a kapu elé ért. Na tessék, mondta Montcalm, itt az úr, és az ebédlőben rend van. Tébely nagy háromság, merő bolondságra pazaroltam az időt. Csönd, alja nép, vagy előkerül a szíj. Hamat, fejezd be az alkut, nekem a házba kell mennem az úrral. Vedd meg az árút józan áron. Jó egészséget, öreg! 5 vagy 7 év múlva jöjj el hozzánk ismét! És gyorsan elfordult. A kapu őrök a téglapadról bekiáltottak az udvarra. Minden oldalról szolgák futottak elő, akik homlokukra borulva akarták szegélyezni a bevonuló hatalmas útját. És a kocsi már ott zörgött, s a futárok lábdobbanása a kőkapuban visszhangzott. Petepré bevonult, ziháló vigyászkiáltókkal elől, ziháló legyezővivőkkel oldalt és hátul, két csillogó, szépen felszerszámozott, structollakkal ékes, nemes tartású pejjel a kétkerekű kishintó előtt, amely könnyedén ívelő korlátjával holmit díszkocsi volt. Petepré kocsisával kettesben tudott csak benne állni, ám ez tétlenül állt, és csupán dísznek volt ott, mert fáraó barátja maga hajtott, arckifejezéséről és ékességeiről látni lehetett, hogy az az úr, aki a gyeplőt és ostort tartja, egy rendkívül nagy és kövér férfi kis szájjal, amint József nagyjából kivehette. Ám figyelmét főképpen a tűzi játék vette igénybe, amit a kerekek küllőibe illesztett, s a napfényben forgó tarka kövek okoztak. Csillogó-villogó színjáték, amit József Benyáminnak a kicsikének szívesen szánt volna, s aminek szépsége, ha nem is így keringve, megismétlődött Petepré tulajdon személyén. Mégpedig Gallérián, e pompás iparművészeti remeken, mely számtalan hosszúkás és keskenyebb oldalukon soronként összeillesztett mindenféle színű zománc és drágakőlapocskából állt, s ezek a fehéren izzó fényben, amit a delelő isten vezetre s e helyre lezúdított, pattogó-villogó színmágiát gyújtottak. A futárok bordái föllejártak. Az ékes párló dobogva, fújtatva és szemét forgatva állt, és egy szolga, aki megragadta gyeplőjüket, jó szavakkal veregette izzadt nyakukat. Épp a kalmárok csoportja és a főépület körfalának kapuja közt a pálmafáknál állt meg a kocsi. Montcalm a kapu előtt készült üdvözlésre, és most mosolygó görnyedéssel boldogságban úszva és a csodálattól fejét csóválva lépett elő, hogy kezét nyújtsa kiszálló urának. Petepré a gyeplőt és az ostort odavetette a kocsisnak, s kicsiny kezében csak egy rövid, nádból és aranyozott bőrből készült, elől bunkósan vastagodó bot maradt, mint valami elfinomodott husáng. Borral lemosni, jól betakarni, megsétáltatni, mondta finom hangon, miközben ezt az elegáns, a parancsnoklás könnyed jelvényévé lett maradványát a hajdani vadfegyvernek a lovak felé emelte, a fölajánkozó kezet visszautasította, s egyedül súlyosságában is élénken leugrott a kosárból, noha nyugodtan kiszállhatott volna. József kitűnően látta és hallotta őt. Kivált, mikor a kocsi lassan tovább gördült az istállók felé, s az izmaeliták szeme elől nem fette el többé a fogat után néző nagyurat s udvarmesterét. A főméltóság mintegy 40 éves lehetett, talán csak 35, s igazán torony magas. Józsefnek Rubenra kellett gondolni az oszloplábak láttán, amint kirajzolódtak a nem egészen bokáig érő ruha királyi vászna alatt, mely alól a kötény ráncai és csüngő szalagjai áttetszettek. Ám ez a testesség egészen másfajta volt, mint a hős testvéré. Tudnilik mindenütt csupa zsír, különösen a melltáján, amelynek kettős dombja a felső ruha leheletszerű batisztja alatt fölmagaslott, s a fölöslegesen vállalt leugrásnál lötyögve rengett. A fej egészen kicsi volt, e nagysághoz és teltséghez képest, de nemes vágású haja rövid, orra kicsiny, finom hajlású szája szép, álla kellemesen előreugró, és szeme hosszú pillájú, büszkén fátyolozott pillantású.